Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 33. Zsoltár első versével dicsérjük Urunkat, Istenünket. Így kezdődik a 33. Zsoltár. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten dicséretét nevének segítségül hívásával, énekeljük a 489. dicséretünket. A 489. dicséretnek mind a négy rövid versét, a 489. dicséret első verse így kezdődik, örök élet reggele, 489. Református hitvallásunknak a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleletét hallgassuk meg, helyünkön maradva.
Mit akar Isten a 9. parancsolatban? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, szavát ki ne forgassam, ne rágalmazzam, hitelét ne roncsam, meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem. Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit. A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam. Fele barátom tisztességét és jó hírnevét pedig tőlem telhetően megoltalmazzam és előmozdítsam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második leveléből, a második részből olvasom. A második rész 17 versét, az elsőtől a 17-ig fogom felolvasni, tehát 2 Tesszalonika 2, 1-17, ezt a picit hosszabb és nem is olyan könnyű igeszakaszt gyülekezet figyelemmel, helyét elfoglalva hallgassa. Megnevezett helyen, 2 Tesszalonika 2-ben így szól hozzánk az Úr igéje. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét s a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindenkinek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába, is azt állítva magáról, hogy ő Isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt, és azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Hallottuk Isten igéjét, helyünkön maradva válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy a te kijelentésed emlékeztet és figyelmeztet bennünket mindarra, ami történt és ami történni fog. Köszönjük, hogy most is úgy láthatjuk a körülöttünk levő világot, hogy megérthetjük a te akaratodból, mi a fontos, mi a helyes, mi a jó, és mi az, ami akaratod ellen való. Urunk, köszönjük, hogy az igazságot megismertetted velünk. Köszönjük, hogy tudjuk, az igazság az, hogy Krisztus elhordozta a bűneinket, és megbocsátotta a vétkeinket. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, a te gyermekeidként, kiválasztott, öröktől fogva kiválasztott néped tagjaiként jöhetünk most hozzád. És köszönjük, hogy nem tekintesz a bűneinkre, nem tekintesz a hibáinkra, hanem mindezeket megbocsátva kegyelmesen szólsz hozzánk. Kérünk, hogy szent lelkeddel szólíts meg most mindannyiunkat. Taníts bennünket, vezess, erősítsd meg a mi hitünket, hallgass meg az imádságainkat, és kísérd életünk lépteit. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgassd meg a könyörgésünket. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 152. dicséretet fogjuk énekelni, és közben jelzem, hogy a gyermekisten tiszteletre most tudnak elindulni majd a gyerekek abba az irányba az ének alatt, és majd az Isten tisztelet után tudunk újra találkozni velük, szeretettel hívjuk őket erre a gyerekfoglalkozásra a gyülekezeti terembe. Mi a 152. dicséretet kezdjük, amely így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott második levele, második részének a 13. versét. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Hadd olvassam egy picike részletét újra ennek a versnek. Kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Nem mindegy, hogy az ember hogyan szemléli a történelmet. Egyébként is történelmi időket élünk, mindig történelem van, a tegnap történelem, de hát a tegnap is történelem, minden tekintetben történelem, mert egy olyan ünnep, amelyben ott van az emlékezés, ott van mindarra az emlékezés, ami a mi magyar népünknek, nemzetünknek, országunknak a története. De az egész történelmet, hogy hogyan szemléljük, nem mindegy. Itt egyébként, ha nem is a történelemről van szó a Tesszalonika levélben, de mégis egy történetről, bár nem látszott, mert úgy tűnik, mintha nem lenne történet, pedig nagyon is a történetről van szó, az üdv történetről. Mert az üdvösségnek is van története, ha bár az üdvösség történetének a főszereplője az nem más, mint az Úristen, aki cselekszik, aki kezdettől fogva elhatározta, hogy megment bennünket, elhatározta, hogy az övéi leszünk, sőt, még minden időknek előtte döntött arról, hogy a bűneink ellenére, amit szintén előre tudott, mégis meg fog bennünket tartani, megszólít és elhív bennünket. Erről az üdv történetről beszél Pál most a Tesszalonika beli gyülekezetnek. Bocsánat a mostért, most olvastuk fel, de akkor beszélt, de most is ugyanolyan érvényes, ami számunkra ez a történet. Arról, hogy mit tervezett Isten, hogy mi történt, és hogy hogyan folytatódik. Az üdv történetnek egy fontos része, hogy elkezdődik valahol, és hogy véget is ér valahol. Talán megdöbbenve hallottuk, hogy van ítélet, hogy van a világnak egyszer vége, hogy mindenkinek meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt. Sőt, megdöbbenve láttuk, hogy nem mindenki jó. Azt mondja az ige, hogy az Úr Jézus fogja a szájának a lehelletével elpusztítani a sátánt, elpusztítani azt, amely ellene van az ő akaratának. Egy furcsa világot élünk ma, amikor nincsenek rosszak, nincsenek bűnök, vagy csak nagyon ritkán, és ezekben a helyzetekben bizony olyanok vagyunk, minthogyha az összes többi az másképp lenne. Átírják a meséket, hogy aki először rossznak tűnik, akkor aztán utána abból jó legyen, csak látszatra tűnik úgy, hogy rossz, mert valójában ő igazából jó. Hát ez a mese, kedves testvérek. A Biblia nem mese, a Biblia valóságról szól. Van sátán. De nem arról tanulunk, nem arról hallgatunk, az ige hirdetés mindig az Isten kegyelméről szól. De ettől még tudjuk, hogy ez a kegyelem attól olyan hatalmas, attól olyan nagy, hogy tudjuk, mi honnan ragadott ki bennünket az Isten, hogyan szólított meg, hogyan hívott el, és hogy már nem vagyunk a sátánnak a hatalmában. Mert neki is van hatalma, neki is van lehetősége arra, hogy eltérítsen bennünket. De a mi örömünk éppen azért olyan nagy, mert ebből Isten megszabadított bennünket, hogy az övéi legyünk. Szóval az üdv történet az elkezdődik, az folytatódik, és az be is fejeződik. Nem mindegy, hogy hogyan tekintünk magára a történelemre, és sokféle elképzelés van, vannak olyanok, akik szerint véget ért a történelem. Hát ezt már én is átéltem egyszer, ezt a véget ért a történelem érzését, akkor, amikor ugye megszülettem a rendszerváltás előtt közel 20 esztendővel, és belenőttem egy olyan rendszerbe még akkor is, hogyha egy egyházi, az akkor egyetlen református gimnáziumba jártam, és talán egy kicsit másfajta helyzetbe, talán akik éltek akkor, nekik hadd áruljam el, érdekes különbség volt, hogy ott nem volt KISZ. Tehát senkinek nem jutott eszébe, hogy oda be kéne lépnünk. Ezt utólag is hálás vagyok Istennek, hogy ebből megmentett engem, és hogy nem kellett ezzel foglalkoznom. Onnan is meg tud az Úristen szólítani, nem is arról van szó, hogy nem, természetesen, csak hogy ez egy kicsit más világ volt. Mégis a kontraszt miatt mondtam el, éreztem úgy tűnt, mintha minden így maradt, minden örökké így lesz. Itt volt a nagy Szovjetunió, itt volt a megszálló, itt voltak a megszállóknak a helytartói, a kiszolgálói, az állam akkori vezetői, emlékszünk rá, hogy ez hogy volt, hogyan történt, és hát mi próbáltunk valahogy élni ebben a helyzetben, kiki a maga módján és a maga helyén tenni azt, amit lehetett, és olyan jó, hogy Isten kegyelme olyan sok tekintetben ekkor is jelen volt ebben a világban, és úgy tűnt, hogy ez örökké így fog maradni. úgy tűnt, hogy ennek vége van, legrosszabb. Ugye mondták nekünk azt, hogy majd a szocializmus győzni fog másutt is, hát ugye ezt nem igen hittük, mert azért az látszott, hogy ez nem egészen így működik, de hogy ez nem fog megváltozni, nagyjából így. Azt hiszem, hogy a legtöbben, hát aki okosabb volt, az majd szóljon, de nekem ez mondjuk a 80-as években, mondjuk 1986-ban, amikor 30 éve volt az októberi eseményeknek, és megvásároltam az akkor egyetlen könyvet, amit meg lehetett kapni, talán emlékszünk, Ellenforradalom tollal és fegyverrel, ez volt a címe ennek a könyvnek. Akinek még mond valamit a neve, Berecz János, kommunista vezető írta, nyilván az ő olvasatuk szerint, de hát nem volt más, és akkor úgy tűnt, hogy de szép emlék is, de nagy dolog is, de bizony ez így marad, ez csak emlék marad, ez így lesz. És olyan megdöbbentő volt, hogy mégis tudott változni a világ, hogy az Isten ura a történelemnek is, és nem hagyja a dolgokat annyiban. Megdöbbentő volt, és hatalmas katarzis átélni. Emlékszem még 1989. október 23-ára is, amikor kikiáltották a köztársaságot, ugye ez a változásnak egy nagyon fontos pontja volt, hát én akkor Cegléden ültem egy laktanyába, és megkértük a politikai tisztet, hogy legyen kedves, engedje meg, hogy megnézzük. Akkor még volt ilyen, hogy politikai tiszt. Legyen kedves, engedje meg, hogy megnézzük az október 23-ai eseményeket. Ugye tudtuk, hogy a kikiáltás következik. És erre azt mondta, hogy nem, mert még nem dőlt el semmi. Azóta sem tudom, hogy mire gondolt, mit tudott ő ebben a dologban, hogy még nem dőlt el semmi. Biztos volt valami ott a háttérben, amit ők gondoltak, terveztek, de hála Istennek az Úristen nem úgy gondolta, nem úgy tervezte. Szóval a történelem is változik. A dolgok, reméljük, hogy jó irányba is tudnak haladni, nem csak rossz irányba, nem áll meg. És hogyha megdöbbent bennünket a történelem változása, akkor látjuk azt is, hogy az Úristen is mozgatja a dolgokat. Az Úristen is tudja mozgatni, terve van, csak ezt nem mindenki veszi észre. Erről beszél itt ez az ige. Arról beszél, hogy ott van ez a gyülekezet, és hogy az, hogy ők keresztjének lettek, Krisztus követői lettek, akkor már úgy hívják őket, hogy keresztjének, attól, hogy ők az Istenéi, attól a dolgok még nem álltak még minden tekintetben. Tudniuk kell, hogy honnan jönnek, hogy milyen kihívások vannak, és tudniuk kell, hogy hová tartanak. Arról beszél, hogy józanoknak kell maradniuk. Arról beszél, hogy azok, akiket az Úristen megszólított, azok, akiket elhívott, azoknak meg kell állni a hitben. Arról, hogy ragaszkodniuk kell az Isten kijelentéséhez. Azt mondja, senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Azt gondolom, hogy ez egy örök figyelmeztetés mindannyiunk számára. Van egy történetünk, Istennel történetünk, ami nem azzal kezdődik, erről majd megpróbálok kicsit részletesebben is szólni, hogy megszülettünk, mi csak nem is azzal kezdődik az Istennel való történetünk, hogy hallottunk róla, meg hát főleg nem azzal kezdődik, hogy megtértünk, az egy nagyon jó következménye az Istennel való történetünknek, hanem valahol egész máshol kezdődik. Annyira máshol, hogy azt olvassuk, hogy akkor, amikor a bűneset megtörtént, Isten már akkor, amikor mondja a kígyónak, már akkor eldöntötte, hogy ezt a dolgot meg fogja változtatni, és nem hagyja az embert a bűnben, nem hagyja a kárhozatban, nem hagyja a halálban, hanem változtatni fog a dolgokon. Azt mondja a kígyónak, hogy a asszony utódja a te utódod fejére fog taposni. Így hívjuk ezt a Bibliában, hogy az első evangélium. Úgy is lehetne tekinteni a Szentírást, mint ami ennek a kibontása utána, ami ezután az Isten munkálkodása. Ő előre tudta, ami bekövetkezik, de azt is tudta, hogy nem fogja annyiban hagyni. Előre ismerte az elesettségünket, ismerte a bűneinket, ismerte mindazt, ami be fog következni, de ismerte azt is, tudta, hogy meg akar bennünket szólítani, el akar bennünket hívni, azt akarja, hogy az övéi legyünk. És a tesszalonikai gyülekezetben ez megtörtént, és veletek is megtörtént, kedves testvérek, hogy Isten az ő szeretetét közölte veletek, hogy nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, és elmondta, hogy úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, értetek, értünk, hogy örök életünk legyen. Ez az, ami elért hozzánk is, elérte a tesszalonikai gyülekezethez is. Azonban a világ ettől nem áll meg. A mi életünk se áll meg, hanem folyik tovább. Minden jól megy, akkor Isten követésével, a hitben való növekedéssel folyik tovább, de közben vannak kihívások. Van kísértés, van nehézség. És ez a kísértésnek, ennek a kísértésnek az a célja, hogy eltérítsen bennünket erről az útról. A mi üdvösségünk, a mi örök életünk, ez a tét, ez a cél ezzel kapcsolatban. Mindig is voltak tévtanítások, amik ezt célozták. Itt tegyünk különbséget a vélemények, a teológiai vélemények, a kicsit másképp gondoljuk, és a tévtanítások között. Mert sokféle módon gondolhatják a különböző felekezetek, de akkor, amikor valaki azt kérdőjelezi meg, hogy Krisztusban van az üdvösség, és az ő kereszthalála által nyerünk örök életet, az már tévtanítás. Amikor bármi mást e fölé emel, emellé emel, bármi mást úgy tanít, mint ami erről eltereli a figyelmet, az mind tévtanítás. És annak mindnek az a célja, hogy a mi üdvösségünk megkérdőjeleződjön. Mert másképp nincs üdvösségünk, csak Krisztusban. Másképp nincs lehetőségünk az örök élettel és az Istennel való járásra, csak ha elfogadjuk az ő áldozatát, hogyha hiszünk ebbe, és e szerint akarunk élni. Nincsen másik út, nincsen másik lehetőség. A kísértő azonban próbálkozik. Próbálkozott az Úr Jézusnál, és sokféle próbálkozása van. Az egyik próbálkozás a nyilvánvaló tévtanítás, amit talán annak, aki egy kicsit is odafigyel, viszonylag könnyű észrevenni. Próbálkozik azzal, hogy az embereket elbizonytalanítsa, és próbálkozik azzal, hogy valahogy csúsztatásokkal tegye mássá a gondolkodásunkat. Féligasságokkal, olyan dolgokkal, amelyek eltérítenek bennünket az Úristennek a kegyelmétől. Igen, ezek talán a legveszélyesebbek, sőt, mondok még valamit. Van, amikor magával az igével példálózik, hogy eltérítsen. Persze, ne felejtsük el, attól, hogy valaki a Bibliából idéz, még nem biztos, hogy azt is mondja, amit az Istennek az akarata. Attól, hogy valaki teológusnak mondja magát, még nem biztos, hogy ismeri az Istennek a kijelentését és az üdvösségre vezető utat. Ezért fontos, hogy mi ragaszkodjunk ehhez, és hogy kitartsunk emellett, és hogy meglássuk azt, ami félrevezető. Mondja Pál, hogy mások írhatnak a mi nevünkben levelet, mindenféle dolgokat kitalálhatnak, de ti maradjatok álhatatosak. És ez azóta is így folyik, kedves testvérek. Azok, akik megismerik az Isten kegyelmét, azok célpontjai lesznek ennek. Legyenek elbizonytalanítva, legyenek olyanok, akik nem értik, akik nem merik követni, akik megtántorodnak ebben a döntésükben, hogy ne az Úristennek a gyermekei legyenek. Szóval, és hogy azt is tudjuk, hogy minden mögött nem más van, hanem az, itt törvénytiprónak nevezi, nem más van, hanem az az erő, amely Isten munkáját akarja lerontani ebben a világban. Nagyon fontos, hogy ne dramatizáljuk ezt a kérdést túlságosan. Ne gondoljuk azt, hogy mi magunk kétségbeesett helyzetben vagyunk. Szó nincs róla. Mi az Isten gyermekei vagyunk. Csak a realitásokkal számolni kell. A realitás az nem annyi csak, hogy Isten gyermekei vagyunk. A realitás nem annyi csak, hogy vannak más erők is, hanem a realitás az, hogy az Isten a legnagyobb. Hogy ő kegyelmével meg tud bennünket tartani. Ez a valóság. És nekünk ehhez a valósághoz kell ragaszkodni, de közben meglátni azt, hogy igenis vannak olyan dolgok, amelyeket komolyan kell venni. Hogyan lehet komolyan venni? Hát mindenek előtt az, hogy nem azzal foglalkozunk, hanem az Úristennek az igéjével foglalkozunk. Hogy nem arra fordítunk időt, energiát, ami eltávolít tőle, ami a távolságot Isten és közöttem növeli, hanem azt próbáljuk előre venni az életünkben, amire Isten tanított, hogy ráfigyeljünk. Olyan dolgokkal foglalkozzunk, olyan dolgok legyenek jelenek az életünkben, amik az igére figyelnek, amik Isten igazságára tanítanak. Azt látjuk ebben a igében, ebben a levélben, hogy bizony sokszor megtörténik ez a fajta támadás az Isten népével szemben. Ami nem is mindig támadásnak van betéve, tehát nem mindig ilyen nyílt dolog, hanem néha csak így óvatosan. Szóval ez egy érdekes dolog, a féligasságok története. Hadd mondjak el egy ilyen féligasságot, ami, hát egy féligasság jól van megfogalmazva, és jól, rossz irányba is tud bennünket elvinni. Valaki egy ilyen mondást osztott meg, és elnézést, hogy ezt hozom, de annyira megdöbbentett ez a történet, hogy el kell mondanom. hogy azt tanították nekem, hogy a boszorkányoktól féljek, és ne azoktól, akik megégetik a boszorkányokat. Na most egyrészt nyilvánvaló tisztában kell lennünk vele, hogy senki nem akarja a boszorkányokat megégetni, és hogy nem tartjuk helyesnek azt a megoldást, vagy nem tudjuk támogatni ezt a megoldást. Viszont azért ebben a történetben van egy nagyon ügyes csavar. És a nagyon ügyes csavar pedig az, hogy úgy tesznek, mintha a boszorkányok jók lennének. A boszorkányok rosszak. Miért rosszak? Azért, mert olyan dolgokkal foglalkoznak, ami Isten akarata ellen való. Persze itt mondhatná valaki, hogy olyanok nincsenek. Én háromszor is találkoztam velük. Először Miskolcon, még a 90-es évek elején, ahol konferenciát szerveztek, nagy plakátokon hirdették. Biztos olyanok hirdették, akik nincsenek. Ja. Másodszor pont a gyülekezettel voltunk együtt Nagyszakácsiba, ahol, nem tudom ki volt ott Nagyszakácsiba a kiránduláson, királyi szakácsok találkozója, egy jó gasztronómiai fesztivál volt, és elmentünk oda, kirakodó vásár, egyszer csak, ahogy megyünk ott a vásárba, sétálunk, hát egy sátor volt, ahol ki volt írva, hogy itt a boszorkány rendel. És akkor fel voltak sorolva, hogy leveszi, ráteszi az átkot, akkor anyagi tanácsokat, ilyen életvezetési tanácsokat ad, és így tovább. Mondom, hű, itt a konkurencia. Szóval igazából ott volt, és ezt most akárhogy is vesszük ide vagy oda, ő ezt írta ki, ezt hitte magáról, hogy aztán utána ki mit gondolt róla, az egy másik történet, de máskor is fordult elő, hogy valaki, aki hát gyakorlatilag egy boszorkány módra működött, olyannal is találkoztam. Kedves testvérek, ez az Isten akarata szerint való, az okkultizmus, az ördöggel való cimborálás, a sötét erők, ezek nem azok a dolgok, amik a mi életünkben jelen lehetnek, hanem ezek azok, amikről a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy rossz. Nem azt mondtam, hogy meg kell őket égetni, de tisztába kell vele lenni, hogy kicsodák ők, és nem szabad ezt a játékot eljátszani, hogy ó, hát ők jók igazából, és hogy valójában jó dolgot tesznek. Aki az Isten akarata ellen mond, az nem jó. Bárhogyan is próbáljuk ezt az érzékenyítést megtalálni a világban, hogy mindenki helyesen él, mindenki helyesen cselekszik. Egy helyes élet van, ez pedig az Úristennek, az Úristen által kijelölt helyes élet. És most itt nem arról van szó, hogy én helyesen élek, és másokat megítélem. Csak arról van szó, hogy tudom, hogy mi az, amit az Úristen elvár. És hogy azon igyekszem, és hogyha nem sikerül, és mert nem sikerül sokszor, és mert elbukom, és mert nem úgy élek, és nem vagyok példakép ebben, és nem vagyok olyan, aki a példájával, magával ragad másokat, aki nem ezt élem meg, ezért oda megyek az Úrasztalához, és mindig megörvendezek annak, hogy van kegyelem. Hogy van kegyelem, és hogy az Isten szeret engem, annak ellenére, amilyen vagyok. Így látom én ezt a kérdést, de tudom, hogy mit akar az Isten. Tudom, hogy rosszat tettem, hogy nem helyesen, hogy nem az ő akarata szerint, és nem állítom másnak azt, hogy az helyes, hogyha az nem helyes. Ez egy nagyon fontos része ennek az igének, nagyon fontos része ennek a tanításnak. Hogyha megtaláltuk az Úristent, hogyha megláttuk az ő kegyelmét, akkor itt az ideje, hogy ragaszkodjunk is ahhoz. Itt az ideje, hogy ne tegyük az üdvösségünket próbára, hanem az Isten kegyelmében bízva fogadjuk el az ő akaratát, és gyönyörködjünk az igazságban. Az igazságban, hogy Krisztusban üdvösségünk van, csak Krisztusban, de mindannyiunknak üdvösségünk van. Szóval vannak elbizonytalanító tényezők, amelyek el akarnak távolítani tőlünk minket az Istentől. De én hiszem, hogy az Isten erősebb, az Istennek a kegyelme nagyobb, és nem azért vagyunk az övéi, mert meg tudunk állni mindig a bűnnel szemben, mert hát én nem tudok megállni, és azt gondolom, hogy nem is vagyunk erre képesek, hogy mindig megálljunk, de tudjuk, hogy mindig készen van a kegyelem. És hogy akkor is az igazságnak akarunk hinni, és hogy az Isten kegyelméből, az ő lelke által meg tudunk újulni az ő szeretetében. Meg tudunk újulni, és újra megerősödve tudunk az Isten útján járni és hozzá ragaszkodni. De nem csak arról szól ez az ige, és itt az igazából a bevezetés, és valójában azért is akartam elolvasni ezt a részt, ezt a bevezető részt a második rész elején, hogy lássuk, hogy mire felhangzik el a kiemelt ige szakasz. Mert ezek után hangzik el, hogy hálával tartozunk mindenkor értetek, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket. Hálával tartozunk értetek, akiket szeret az Úr. Szóval akárhogyan is próbálkozik a kísértő eltéríteni ezt a közösséget, Pál hálát ad értük, és azt mondja, hogy ti vagytok azok, akiket szeret az Úr. És én hiszem, hogy ezt nekünk is mondja mindannyiunknak, hogy ti vagytok azok, akiket szeret az Úr. Hálával tartozunk értetek, olyan jó, hogy lehet hálát adni Istennek a népéért. Olyan jó, hogy Pál hálát tud adni a tesszalonikai gyülekezetért. És olyan jó, hogy én hálát tudok adni értetek, akik itt vagytok most az Isten házában. Hálát tudok adni azért, hogy ide hozott benneteket, hogy munkálkodik bennetek. Olyan jó, hogy hálát tudok adni azért, hogy sok vasárnapi istentiszteleten ott van az Úristennek a szent lelke, és sokan vannak. Hálát adni azért, hogy az Úr kegyelméből van népe, vannak testvéreink a hitben. Pál hálát ad a tesszalonikai gyülekezetért. Hálát ad, és tudja róluk, hogy szereti őket az Úr. Kedves testvérek, mi vagyunk az Isten szerettei. Mi vagyunk azok, akik amikor azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, akkor magunkra érthetjük. Úgy szeretett bennünket Isten. Úgy szeretett benneteket, úgy szeretett minket, hogy nem hagyott a bűneinkben és annak a következményében, hanem megváltott, elhívott az ő országába, hogy az ő népének a tagjai legyünk. Ezzel a szeretettel szeretett, nem azt mondta, hogy a semmi a bűn, hanem azt mondta, hogy azt meg kell bocsátani, és csak Krisztusban történhet meg ez a megbocsátás. Megbocsátott, mert ez az ő döntése volt. Nem arról van szó, hogy valami véletlen folytán kerültünk az Úristen közelébe. Nem arról van szó, hogy a vakszerencse, mondjuk így, okán lehet valaki Istennek a gyermeke. Ez nem volt véletlen. Ami veletek történt eddig az életetekben, az nem volt véletlen. Isten munkálkodott az ő kegyelméből. Mindennel azon, hogy az övéi legyetek. Lehet, hogy a szülők által, lehet, hogy az előttetek járók által, lehet, hogy egy másik ember által, aki által megkaptátok a megszólítást, talán nem tudjuk, hogy pontosan, nem mindenkiről tudom, hogy pontosan hogyan, de munkálkodott. Azért, mert benneteket az örök életre választott ki. És akit kiválasztott, azokat el is hívott. Ez az ő döntése. Ezt az ő döntését pedig véghez viszi. Azt mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, talán úgy tűnhet, hogy ez valami véletlen. Nem így mondja, ezt én mondom, de... Szóval valami véletlen, hogy ti ott vagytok, hogy ti hisztek a Krisztusban. Nem. Ez nem véletlen, hanem az az Isten megelőző kegyelmi kiválasztása és az ő döntése. Így szeret bennünket az Úr, így szeret benneteket is, kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre. És ezt én hiszem, hogy mi személy szerint is vallhatjuk, ebben biztosak lehetünk, és ez megerősít bennünket a hitben. És nem csak bennünket, hanem nagyon sokakat megerősített azt, hogy Isten eleve elrendelte őt az üdvösségre. Sokaknak adott erőt arra, hogy a továbbiakban felszabadulva attól az aggódástól üdvözülök, nem üdvözülök, hibáztam, nem hibáztam, ne visszafelé tekintgessünk, és tekintgessenek, hanem előre az Úristent szolgáljuk. Hogyha tudjuk, ha megértettük, hogyha valóban megszólított bennünket azzal, hogy kiválasztottak vagyunk minden időktől fogva, ha ez tényleg ilyen az életünkben, akkor csak egyet tehetünk. Azt, hogy neki hálás életet élünk. Hogy fontosnak tartjuk mindazt, amit velünk közölt, azt, hogy ennek megfelelően igyekszünk követni őt, és cselekedni mindazt, amire elhívott bennünket. Ő az, aki döntött felőlünk. Persze, olyan jó, hogy van történetünk ebben, hogy ismerjük a megszólításunknak a történetét, hogy mi magunk is igen tudtunk mondani, hogy ebben az elhívásban ott van az Istennek a kegyelme, és hogy a mi bensőnkben és a lelkünkben is tudott munkálkodni. Ez mind nagyon jó, hogy ott van, és erre tudunk emlékezni. De ne felejtsük el, hogy ez nem a mi teljesítményünk, hogy hiszünk, hogy az övéi vagyunk, hanem az ő kegyelmi döntése. Így szeret benneteket az Úr, mert az övéi vagytok, mert hozzátartoztok. És hogyha így van, hogyha megmaradunk ebben a hitben, elmondja azt is, hogy mindezt a megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által végezte. Ő az, aki cselekedett, ő az, aki szeretetével körülvett, és ő az, aki azt ígéri, hogy mindig mellettünk fog maradni, és mindig meg fog bennünket tartani az üdvösségben, és mi pedig az övéi maradunk. Ezért tehát álljatok szilárdan, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Szóval először elmondja, hogy hogyan lettek hívők, hogyan lettetek hívők az Isten kegyelméből, aztán elmondja, hogy ez nem véletlen volt, mert mindig is így döntött az Isten, hogy Isten hogy kiválasztottak lesztek, és azt mondja, hogy akkor pedig ebben álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok hozzá. Ragaszkodjatok hozzá. Picit talán egy zavaró lehet valakiknek a hagyomány, mert ugye mi fontosnak tartjuk, hogy nem a hagyományokhoz ragaszkodunk, hanem az Isten igéjéhez, de itt a hagyomány, itt kifejezetten az Isten igéjét jelenti. Azt a tanítást, amit kaptak, azt az evangéliumot, amit megismertek, ezt nevezi az apostol hagyománynak. Hát eleve, ugye ebben a időszakban, amikor a tesszalonikai levél keletkezik, nem mondhatta azt, hogy ragaszkodjatok az evangélium szövegéhez, betű szerint vagy értelem szerint, mert nem létezett még nagy valószínűség szerint leírva az evangélium, a tesszalonikai levél, vagy ha létezett is, nem igen volt még nagyon elterjedve, leírott formájában, hanem azt mondta, hogy van ez a tanítás, amit mi elmondtunk, ehhez ragaszkodjatok. Nagyon fontos dolog, hogy ebben a tanításban nem kell fejleszteni. Nem kell új dolgokat kitalálni. A tudomány az egy másik dolog. Ott vannak új felfedezések, új felismerések, és néha az új felismerések aztán utána megint újabb felismerésekkel íródnak felül. Pont most a napokban egy példát hadd mondjak, olvastam, nem merültem el benne, a részleteket most nem is kívánom elmondani, egy cikket, ami arról szólt, hogy hát lehet, hogy mégsem Afrikából származik a tudomány szerint az emberiség, pedig hát eddig ez úgy elég egyértelmű volt. Tehát a tudomány az olyan, aminek vannak újabb felfedezései, újabb elképzelései, az fejleszteni kell, azért van, de az Isten kijelentését nem kell tovább fejleszteni. Az, amit elmondott, az úgy van. Nem kell újra gondolni, nem kell újra értelmezni, hanem mindig visszatérni kell hozzá az életünkből. A reformáció erről szól egyébként, hogy mindig visszatérni kell az Isten igéjére. Hogy az egyháznak, az életünknek mindig meg kell újulnia, de nem úgy, hogy új dolgokat veszünk elő, hanem hogy visszatérünk a régire. Hogy bűnökre nemet mondunk, hogy mindarra, ami nem Isten szerint való, nemet mondunk, ez úgy rakódik rá az életünkre, és mindig oda térünk vissza, ami Istennek a kijelentése. Szóval ahhoz ragaszkodjunk, amit Isten kijelentett számunkra a Szentírásban, amit megismerhetünk. Ez a mi feladatunk, mert ez örök érvényű, mert ez a mi üdvösségünket szolgálja, mert az örök életet szolgálja. Nem változott meg, nem íródott felül, ma is ugyanaz igaz, amit Isten Jézus Krisztusban véghez vitt, amit az Atya Jézus Krisztusban véghez vitt, és amit megígért nekünk. Azt ígérte, hogy a bűnökre van bocsánat, van üdvösség, van örök élet, van kegyelem, és mi az ő népe lehetünk. Szóval fontos, hogy erre mindig visszatérjünk, és ehhez ragaszkodjunk, és ebben maradjunk. Azzal fejezi be ezt a szakaszt, hogy vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Azt várja tőlünk, hogy erősödjünk meg a jó cselekedetre, nem azért a jó cselekedetre, hogy hát ha azért valami jó pontot szerzünk Istennél, hanem azért, mert erre hívott el bennünket, hogy Krisztust ebben is követjük, hogy cselekedjünk jót, hogy a szeretetet, amit kaptunk, azt továbbadjuk, hogy őszintén és igazán igyekezzünk megbocsátani, hogy mások felé is hirdessük Istennek a kegyelmét, mi megismerjük, és hirdessük a többiek számára is. Erre hívott el, és erre buzdít bennünket most is. Szóval kiválasztott benneteket az örök életre, minden időktől fogva. És ti az övéi vagytok, és arra hív, hogy maradjunk is meg ebben a kegyelemben, a Jézus Krisztus szeretetében, most és minden időben. Amen. Isten igéjére válaszolva a 294. dicséret harmadik versét énekeljük. A 294. dicséretnek a harmadik versét. A 294. dicséret harmadik verse, az üdvösségről hallottunk, Jézus üdvösségem, te vagy földön égem. Helyünkön maradva, elcsendesedve, egy perces csendes imádságban vigyük a hálaadásunkat, kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ismerünk téged, de leginkább azt köszönjük, hogy te ismersz bennünket. Köszönjük, hogy van a te szent lelked által erőd arra, hogy elhívjál bennünket. Köszönjük, hogy meg tudsz szólítani minden helyzetben. Hálásak vagyunk azért, hogy bennünket is megszólítottál. Köszönjük, hogy megismerhettük a te nevedet. Mindegy, honnan jöttünk, mindegy, milyen háttérből, mindegy, hogy kik voltunk előtte, hiszen az számít, hogy most a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy így választottál ki bennünket, úgy, ahogy te eltervezted, úgy, ahogy te ezt jónak láttad, úgy, ahogy véghez vitted. Örülünk neki, Urunk, hogy néped tagjai lehetünk. Köszönjük a szövetséget, amit velünk egyenként kötöttél a Jézus Krisztussal. Köszönjük a kegyelmet, hogy olyan sok mindenben a te igéd által erősítesz bennünket. Köszönjük neked, hogy örök időktől fogva elhatároztad, hogy nekünk üdvösséget akarsz adni. Köszönjük, hogy itt szeretsz minket, és hogy ezt a szeretetet napról napra megmutatod, amikor hordozol bennünket. Köszönjük, amivel megáldottál. Köszönjük azokat az embereket, akik körülöttünk lehettek, vagy akik körülöttünk vannak. Köszönjük, Urunk, hogy van, akiket szerethetünk, és vannak, akik szeretnek bennünket. Köszönjük, hogy erőt adsz a megbocsátáshoz. Hálásak vagyunk neked, amiért ebben példát mutatsz. Urunk, köszönjük neked az egyházunkat, köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük a te igédet, amely megszólal, köszönjük a testvéreket, hálásak vagyunk azokért, akikkel együtt tudunk imádkozni, énekelni, téged dicsőíteni, szent nevedet segítségül hívni. Köszönjük, hogy egymásért is tudunk imádkozni. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy adj nekünk erőt a hitben, hogy megmaradjunk, hogy semmi tőled el ne válasszon, hogy egyre jobban ismerjünk téged. És Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi életünknek minden gondolatát is. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, a református egyházunkat, megköszönjük hazánkat, megköszönjük a történelmünket, amellyel emlékeztetsz bennünket, hogy valóban hatalmas Isten vagy, aki nemzeteket tudsz megtartani. Urunk, eléd hozzuk a mi fájdalmainkat és szomorúságunkat. Te látod, hogy milyen nehézségek vannak az életünkben, milyen küzdelmekben vagyunk benne, hogy milyen sokszor vesz bennünket körül a szeretetlenség, mi magunk sem tudunk úgy szeretni, ahogyan tőled tanultuk. Bocsásd meg, hogy nem tudunk úgy megbocsátani másoknak, bocsásd meg, hogy nem vagyunk kezdeményezők a szeretetben. Bocsásd meg, Urunk, hogy nem hirdetjük a Te kegyelmednek, szeretetednek az igazságát ebben a világban. Bocsásd meg, hogy ellustulunk ebben az evangélium hirdetésében. Adj nekünk erőt a Te szent lelked által. És kérünk, hallgasd meg az imádságunkat, amikor szeretteinkért imádkozunk, akik körülöttünk vannak és fontosak a számunkra. Azokért, akik közel, azokért, akik távol vannak. Hadd imádkozzunk betegeinkért, nehéz körülmények között levőkért, küzdelemben levőkért, gyógyulásra vágyókért, mindazokért, akiknek szüksége van a Te vigasztalásodra és erősítésedre. Kérünk, hogy Te gyógyítsd a mi emberi kapcsolatainkat, amelyeket olyan sokszor mi magunk is hajlamosak vagyunk rontani, ahelyett, hogy a szeretet gyógyító szavaival lennénk jelen ezekben. Urunk, kérünk, légy kegyelmes hozzánk, vezess bennünket a jóra, segíts a jó cselekedetre, és tartsál meg bennünket, mindannyiunkat a hitben és a Te utadban. Urunk, és ezen a napon hadd hozzuk eléd a mi nemzetünket különösen is, emlékezve mindarra, ami mögöttünk van. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, köszönjük a békét, amiben élhetünk, köszönjük a szabadságot, amivel megajándékoztál bennünket. Légy segítségül, hogy ezeket meg tudjuk tartani, és megmaradjanak közöttünk. Köszönjük, hogy nincsen háború, hogy nincsen éhínség. Úrunk, légy kegyelmes, és áldj meg bennünket, hadd legyen hálás szívünk ebben a helyzetben is. Köszönjük az örömöket, amivel körülveszel. Köszönjük mindazokat az örömöket, amiket átélhetünk ezekben az időkben is. Urunk, Istenünk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk össze a szívünknek minden könyörgését és hálaadását Jézus imádságának közös elmondásával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, és egyben jelzem, hogy a következő héten, amikor megterítjük az urasztalát, ezzel kapcsolatban van lehetőségünk újra adakozni. Most is, jövő héten is, úrvacsorai jegyekre is. Szeretettel hirdettem, hogy szerdán megtartottuk, illetve hát részt vettünk, mert nem tartottuk, csak szerveztük, részt vettünk az Áldjátok az Úr nevét kezdetű CD bemutató előadásán itt a templomban, református énekek citera kísérettel, akik itt tudtunk lenni, egy nagyon szép élményben volt részünk. Szeretettel ajánlom, talán a könyvből még van néhány példány, amiben benne van a CD, meg lehet vásárolni az iratmissziós asztalnál. Köszönjük szépen a szervezőknek a lebonyolítást, és hát egyébként pedig a Facebookon ebből egy ilyen éneket meg is osztottam, aki követi a gyülekezetnek a csoportját, és még lehet, hogy kerülnek fel más dolgok is, azok megnézhetik, miben volt részünk. Szeretettel hirdettem az alkalmakat, ezek most picit másképp alakulnak, mint a szokott módon. Kedden nem lesz most kórus, ezen a héten a kórus is szünetet tart. Szerdán pedig egy alkalomra kerül sor, 18 órakor lesz a bűnbánati istentisztelet. Ugye ezzel egybe vonódik a két biblia óra is. Szeretettel várunk mindenkit 18 órára, ezt szeretnénk, reméljük a technika engedi, közvetíteni is. Nem elsősorban azért, hogy online nézzék most meg, azt szeretném, hogyha minél többen el tudnánk jönni, persze aki nem tud, otthonról is követheti, hanem azért, ha valaki nem tudott itt lenni, akkor az utólag is meg tudja nézni, és együtt tudjon imádkozni velünk, tehát szerdán 18 órakor itt a templomban. Mindenkit szeretettel hívok és várok. Vasárnap 10 órakor megterítjük az urasztalát, új borért való hálaadás. Gyülekezetünkben az a hagyomány, hogy október utolsó vasárnapján történik ez az úrvacsorai alkalom. Ugyanakkor ez most 31-e is, október 31-e a reformációnak az ünnepe is. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és kérem, hogy imádkozzunk azért, hogy minél többen itt tudjunk lenni szerdán is, és vasárnapon is. Szeretettel hirdetem, hogy elindul novembertől, még nem a jövő héten, felnőtt keresztelési és konfirmációs tanfolyam. Van olyan ismerős, aki még nem konfirmált felnőttként, vagy nem keresztelkedett meg, de szívesen jönne, szeretettel várjuk. Nyitott alkalom abból a szempontból, hogyha valaki valamikor már konfirmált, de igen régen volt, megesik, és szívesen átismételné felnőtt fejjel, azok számára is nyitott ez a lehetőség, majd fogjuk hirdetni. Szeretettel hirdetem, még egy könyvet szeretnék hirdetni, ez egy helytörténeti kuriózum vagy érdekesség, egy csillaghegyi család története, ez a könyvnek a címe, több is, mint egy csillaghegyi család, Gere Júlia könyve, szeretettel ajánljuk. Ő egyébként református családból származik, majd egy kis bólogatást kérek, és itt konfirmált a templomban egyébként is, és hogy szeretettel ajánljuk ezt a könyvet. Csillaghegy ma nem pont ugyanaz, mint régen volt, ugye sokkal jobban betelepedett, de hát van története ennek a kis környéknek, nem is olyan kicsinek, szeretettel ajánljuk mindenki számára, akit érdekel. Isten tiszteletünk végén a záró énekünk következik, majd az áldás, és legvégül a himnusz, ami most nem csak a vasárnap miatt szól, a nemzeti imádságunk, hanem az ünnep miatt is. Tehát a záró ének a 392. dicséret, 392-es dicséret. Így kezdődik, hogy újra gondoljuk mindazt, amit az ige hirdetésben és az igében hallottunk, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.